Nagyon sokan szerintem nem tudják, hogy mi a különbség a sima, vagy például a bioélelmiszer között, illetve hogy mondjuk egészségesebb az a bioélelmiszer, mint amit mondjuk hagyományos intenzív mezőgazdaság által termeltek meg. Ezt a kérdést nagy érdeklődés övezi. Mi a helyzet? Egészségesebbek az ökológiai gazdálkodásból származó bioélelmiszerek, mint a szokványos tömegtermeléssel gyártott társaik, vagy sem? Vagy egyáltalán tehetünk-e fel ilyen kérdést?
Igen, nagyon fontos téma, és először is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy lehetőség van erről a fontos témáról beszélni. Igen, lehet támpontokat adni, hogy táplálkozási szempontból mit tehetünk azért, hogy egészségesebben táplálkozzunk, ugye, hogyha bioélelmiszereket fogyasztunk. Nagyon fontos szerintem tisztázni először is azt, hogy mit értünk bioélelmiszer alatt, hogy mi a bioélelmiszer előállításnak a jellegzetessége, és ezt követően akkor el is mondanám azt, hogy az összehasonlító vizsgálatok azok milyen megállapításokat vontak le a szokványos, illetve a bioélelmiszerek táplálkozási szempontból fontos összetételek között. Szóval először is fontos leszögezni azt, hogy a bioélelmiszert szokták ökológiai vagy organikus élelmiszernek is nevezni, és ezek a fogalmak, ezek ugyanazt jelentik, szinonimák. Ezt azért fontos tudni és megnevezni ezeket a kifejezéseket, mert a vegyszermentes, a natur vagy a reformtermék az nem pontosan ugyanazt jelenti, mint a biotermék. A bioélelmiszereknek az előállítására jogszabályok vonatkoznak, a jogszabályok pedig meghatározzák azt, hogy ez az ökológiai gazdálkodás, ez egy olyan élelmiszertermelési rendszer, amely ugye tiltja vagy korlátozza az egészségre és a környezetre potenciálisan veszélyes anyagok és technológiák használatát. Tehát elsősorban egy ilyen megelőző gondolkodási mód jellemzi ezt a termelési rendszert.
Itt azért tisztázzuk, hogy aki esetleg nem tudná, tehát itt a szintetikus kémiai növényvédőszerekről van szó, a műtrágyákról, igen, és a genetikailag módosított szervezetek és származékaikról van szó. Mert hogy trágyát, igen, másképp is lehet előállítani, illetve van olyan trágya, amit ugyanúgy tudunk használni, mint például egy műtrágyát.
Igen, tehát ugye a növénytermesztés tekintetében, amit felsorolt, igen, és az ökológiai termesztésben erre más lehetőségek vannak, más tápanyagutánpótlási módszerekkel juttatják ki a növényeknek azokat a tápanyagokat, amelyek szükségesek. Ugye fontos, hogy az ökológiai gazdálkodásnál az állattartásban is egy nagy különbség, hogy a mesterséges állatgyógyászati készítményeket, hormonokat, hozamfokozókat mellőzik, valamint, hogy az élelmiszer feldolgozás során az ionizáló sugárzás használatát, valamint számos ilyen mesterséges adalékanyag használatát korlátozzák. És jellemzője ennek a termelési rendszernek, hogy magas állatjóléti szabványokat alkalmaz, valamint, hogy nagyon támogatja a természeti környezet megóvását és a fenntarthatóságot. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy az ökológiai gazdálkodásban a gazdasági szereplők, azok szigorú jogszabályi feltételek mellett végzik a tevékenységüket. Tehát a termelés, feldolgozás és a kereskedelem teljes folyamata ellenőrzött, és a tanúsítás folyamatával kell, hogy átmenjenek ezek a szereplők, megkapják a minősítő tanúsítványt. Ugye ezt Magyarországon, ezt a folyamatot két szervezet végzi, és amikor átment ezen a folyamaton az adott termék, akkor megkapja a jelölést.
Mennyi idő egyébként mondjuk, amíg egy hagyományos gazdaság átáll ökogazdálkodásra?
Ez függ attól, hogy ültetvényről, vagy pedig szántóföldi kultúráról, vagy kertészeti kultúráról van szó, ennek függvényében 2-3 év. De igen, van egy átállási idő, amely időn keresztül kell, hogy az átállás megtörténjen, és ezt követően minősíthető valami ökológiai területnek.
Azt mondta, hogy kutatások folytak, hogy van-e különbség a bio és a konvencionális élelmiszereknek a beltartalmi összetevői között. Mióta kutatják ezt egyébként? Tehát mióta foglalkoznak ezzel a szakemberek?
Több évtizede az összefoglaló elemzésem az elmúlt 30 év eredményeit foglalta össze. De körülbelül az elmúlt 90 évben elkezdődtek ezek a vizsgálatok, amelyek ugye a növényvédelem, a tápanyag utánpótlás és a zöldséggyümölcseknek a beltartalma közti különbséget nézte. Tehát az összehasonlító elemzés az elmúlt 30 év eredményeit foglalja össze, amit ugye az Önki honlapján is megtalálhatnak a hallgatók.
Mit tette ezt egyébként szükségessé? Tehát mi az, ami miatt a világ egyre inkább az ökogazdálkodás felé fordul?
Hát ennek több oka is van. Egyrészt az embereknek az egészséggel és élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos aggodalma. Emellett az is ott van, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbak az éghajlatváltozás következményeivel és a természeti erőforrásoknak a szűkösségével kapcsolatban. És hát van egy olyan fogyasztói megítélés is, hogy ugye a környezetbarát termékeket keresik, hogy biztonságosabbnak tartják őket, és tudományos szinten pedig hát nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak elképzelések keringjenek arról, hogy mondjuk a biotermékeknek milyen a beltartalmuk, mert tulajdonképpen, hogyha átgondoljuk azt, hogy ez a gazdálkodási rendszer, ugye ez a megelőző gazdálkodási rendszer, ugye az egészségre és a környezetre káros anyagok, technológiák használatát kizárja, vagy korlátozza minden esetre. Ebből ugye az következik egy egyszerű, józan gondolkodás alapján is, hogy egyébként nyilván, hogy akkor egészségesebbnek kell, hogy legyen. És nagyon fontos az, hogy ne csak ilyen elgondolások, hanem pontos vizsgálati eredmények is ezt alátámasztják, illetve cáfolják. Tehát, hogy ne csak egy ilyen elgondolásnak az eredménye legyen, hogy most akkor a bio egészségesebbre vagy sem, hanem pontos eredményeken nyugodjon ez a kérdés.
Akkor beszéljünk ezekről az eredményekről, hogy milyen különbség van a bio és a konvencionális élelmiszerek beltartalmi összetevői között. Tehát, hogyha én bio élelmiszert veszek, és ez lehet zöldség, gyümölcs, vagy akár hústermék is, akkor miért válasszam én a biót?
A nemzetközi kutatások szerint vannak olyan beltartalmi összetevők, ahol egyértelmű különbség állapítható meg, nem egy kutatási eredmény, hanem több száz kutatási eredmény alapján. Ide tartoznak például a fitovegyületek, ezek ilyen másodlagos növényi anyagcsere termékek, amelyek tulajdonképpen a növényben azért termelődnek, hogy a negatív külső környezeti hatások ellen védekezést nyújtsanak, ilyen például mondjuk a gyomorkártevő kórokozók által okozott stressz hatására termelődnek ezek az úgynevezett fitovegyületek. Ide tartoznak például a polifenolok, antocianinok és sok más nagyon értékes összetevő. Egyöntetően ezek a nemzetközi kutatások, de egyébként hazai kutatások is megerősítették azt, hogy a biozöldség, gyümölcs és gabonafélék több ilyen fitovegyületet kiváltképp polifenolt tartalmaznak. Ezeknek a kedvezőbb így az antioxidáns aktivitásuk is, ugye, és az egészségben betöltött szerepét, illetően pedig ezek az összetevők, ezek nagyon fontos egészségvédő funkciót töltenek be ugye az emberi szervezetben. És kereszték az összefüggést ezek a kutatások, hogy végül is mi az oka annak, hogy ilyen eltérés mutatható ki a biotermények javára a fitovegyület tartalomban, és arra jutottak, hogy meghatározó mind a növényvédelem, mind a tápanyag utánpótlás is, sőt, még a fajta választás is. Tehát amikor ugye az ökológiai gazdálkodásban, szintetikus növényvédőszerek hiányában a saját védekezési mechanizmusaira támaszkodik a növény, és ezért termel nagyobb mennyiségben ezeket a fitóvegyületeket. Másik ilyen dolog, hogy ugye a szokványos termesztésben a nitrogénműtrágya alkalmazása során ugye elsősorban a zöld tömeg növekedés kerül előtérbe, és ezzel egy időben pedig ezeknek a fitóvegyületeknek az előállítása az csökken. És a harmadik ilyen dolog, habár ezekben az összehasonlító vizsgálatokban azonos fajtákat használtak, hogy jellemzően egyébként az ökológiai gazdálkodásban betegség ellenálló toleráns vagy rezisztens fajtákat használnak. és általában ezek nagyobb fitovegyület tartalommal is rendelkeznek, és a fitovegyületeknek a változatossága is jóval nagyobb.
Mi a helyzet az ásványi anyag tartalommal? Mert ugye mindig azt mondják, hogy azért tegyünk zöldségeket, meg gyümölcsöket, mert hogy nagy a C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, bétakarotin, és még sorolhatnám, hogy milyen vitaminok vannak bizonyos zöldségekben és gyümölcsökben.
Igen, az ásványi anyag tartalom összehasonlító vizsgálatai során nem voltak egységesek az eredmények. Ez azt jelenti, hogy még bizonyos kutatások azt erősítették meg, hogy a biozöldség gyümölcs gabonafélék nagyobb ásványanyag tartalommal rendelkeznek, más kutatások nem állapítottak meg eltérést a két rendszerből származó termékek tekintetében, és érdekes, hogy tejtermékekkel végeztek vizsgálatokat, és ott pedig az jött ki egy kutatásnál, hogy a szokmányos tejtermék nagyobb jód meg szelén tartalommal rendelkezett, egy másik kutatás pedig azt erősítette meg, hogy a bio tejben jóval magasabb a kálcium tartalom. Tehát ezért mondtam azt, hogy az ásványanyag tartalom tekintetében nem egységesek az eredmények.
Mi a helyzet az állati eredetű termékekkel? Azt szerintem már mindenki megtapasztalta, hogyha háztól vesz mondjuk tojást, az jóval nagyobb, mint a bolti tojások esetben, nem olyan a színe. De ugyanígy igaz ez, hogyha háztól veszek csirkét, háztól veszek marhahúst, disznóhúst, az egészen más. És akkor még ugye nem beszéltem az ökológiai gazdálkodásról.
Igen, az összehasonlító vizsgálatok kitértek az állati eredetű termékeknek a beltartalmi vizsgálatára is, és itt az jött ki teljesen egyöntetű eredményként, hogy a biohúsok, illetve tejtermékek kedvezőbb telítetlen zsírsavtartalommal rendelkeztek, ide tartozott az omega-3 zsírsavtartalom, illetve a linolsavtartalom, és ez minek is köszönhető, ugye más a takarmánynak a minősége, az állattartási gyakorlat is jóval különbözik a két termelési rendszerben, tehát itt nagyobb a szabad kiárás, legeltetéses tartásmódnak a gyakorisága. Tehát a beltartalmi vizsgálatok ebben a zsírsavtartalom és összetételben találtak különbséget így a biotermékek javára, illetve volt egy olyan kutatás, ami így a fehérje tartalmat mérte a húsokban, és magasabb fehérje tartalmat állapítottak meg a biohúsokban.
Mi a helyzet egyébként a növényvédőszer maradékokkal és egyéb szennyező anyagokkal? És ezt azért kérdezem, mert ha manapság veszünk boltban, és mondjuk nem a biót választja, hanem mondjuk a hagyományos termelésből származó zöldséget, gyümölcsöt az ember, akkor ugye elmondják, és nagyon erősen fölhívják a figyelmünket arra, hogyha hazamegyünk, akkor nagyon mossuk meg azt a zöldséget és azt a gyümölcsöt, mert hogy kezelik a külső héjukat. Kettő, ezek a zöldségek, gyümölcsök, ha jól tudom, akkor vannak rám kutatások és mérések, hogy nagyon sokszor a megengedett határértéknél magasabb vegyszermaradványokat, növényvédőszermaradványokat tartalmaznak.
Igen, hát azt szerintem mindenek előtt nagyon fontos tisztázni, hogy a szokványos termesztésből származó élelmiszereknek is biztosítaniuk kell a megfelelő élelmiszerbiztonsági előírásokat, tehát ez egy szabály. Abban az esetben, amit említett, hogy mégis előfordul az, hogy kimutatható az adott szermaradvány, vagy az egészségügyi határértéket már túllépte, ez egy olyan eset, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Tehát az fontos látni, hogy az ökotermékek teljes szermaradékmentességét ugye sokan emiatt is megkérdőjelezik, hiszen hogy a mezőgazdaság nyitott rendszerben dolgozik, és nem lehet minden negatív környezeti hatást teljes körűen kizárni. Ugyanakkor azok a kémiai anyagok, amelyek a konvencionális termelésben használatosak, és a maradékaik, a termékekben kockázati tényezők, azok az ökotermékekben ugye nem használhatóak, tehát a jelenlétük azért kizárólható. Tehát az összehasonlító vizsgálatok megerősítették azt, hogy az ökogazdálkodásból származó zöldség, gyümölcs, gabonafélék, illetve a fogyasztásra kész élelmiszerek is jelentősebb, kisebb növényvédőszer maradéktartalommal rendelkeztek, mint a szokványos társaik. És ezt az eredményt az Európai Élelmiszerbizottsági Hivatal által kiadott összefoglaló, ezt évente egyébként kiszokták adni ezt az összefoglalót, nagyon értékes, megerősítette, hogy az élelmiszer ellenőrzések során a növényvédőszer maradékok maximális megengedett határértékének a túllépés az a bioélelmiszerek esetén minden élelmiszer kategóriában jelentősen kisebb vagy elenyésző számúak voltak, mint a szokványos termékekben.
Mi a helyzet a vízzel? Ugye minden élő szervezetnek vízre van szüksége ahhoz, hogy élni tudjam. És ugye egyre asszályosabbak a nyarak, tehát öntözni kell. Azt látjuk, hogy országszerte változó minőségű a víz. Csongrád megyében például több olyan település van, ahol nagyon magas a víznek az arzén tartalma. Máshol a klórtartalom, és az ivóvízben és a táplálékainkban is jelen vannak a nitrátok. Ezt mérik, tehát, hogy például a víznek a minősége mennyivel olyan összefüggésben azzal, amit mondjuk a konvencionális termelésben és mondjuk a biogazdálkodásban termelt zöldségnél, gyümölcsnél látnak.
Igen. Hát ugye a nitrát tartalom tekintetében is készültek ilyen összehasonlító vizsgálatok, és itt arra jutottak, hogy a biogyümölcs és gabonafélék azok jóval kevesebb nitrátot tartalmaznak a nemzetközi eredmények szerint, és érdekes, hogy volt egy magyar vizsgálat is, ami alátámasztotta, hogy a sárgarépának kisebb a nitrát tartalma a biogazdaságban. Ugye a nitrát kérdése nagyon fontos foglalkozni egyébként, és itt is elmondom azt, hogy a szokványos termesztésnél is nitrát határértéknek kell megfelelni a levelezőltségeknek, zöldségeknek, tehát ez egy olyan kérdéskör, ami be van határolva, tehát hogy a fogyasztóknak ezt biztosítaniuk kell, ezt a élelmiszerbiztonsági szempontot. Ugye a nitrátok miért is veszélyesek vagy kockázatosak, hogyha mondjuk egy kisgyermek, egy csecsemő elfogyaszt egy olyan élelmiszert, aminek mondjuk magas a nitrát tartalma, akkor az okozhat ilyen légzőszervi problémát, vagy esetleg van egy olyan negatív hatása a nitrátnak, hogy nitróz aminná alakul, aminek viszont pedig rákkeltő hatása van. Ez akkor tud előfordulni, hogyha hosszú időn keresztül és nagy mennyiségben fogyasztja valaki ezt a nitrátot.
És akkor ugye nem beszéltünk még az alumíniumról, a higanyról, az ólomról, a kadmiumról, mert az élelmiszereknek nehéz fény szennyezettsége is lehet.
Igen, és a nehéz fém szennyezésnek a fő forrása az elsődlegesen az ipari kibocsátásból származó források, de ugye a mezőgazdasági tevékenység során is bekerülhet a rendszerbe a nehéz fém, így például a szennyezett műtrágyák és a növényvédőszerek használata során. A kutatások azt erősítették meg, hogy a biotermények azok kevesebb nehéz fémtartalommal rendelkeznek. Kivált kép a kadmiumot emelném ki, ezek az összehasonlító vizsgálatok alátámasztották, hogy a biogabonafélék azok jelentősen kisebb kadmiumtartalommal rendelkeznek, és ugye miért is érdekes ez? Ugye a kadmium az egy nagyon veszélyes környezeti szennyező anyag, ami végül is mérgező az emberi szervezetbe, hogyha bejut, és számos egészségügyi problémát okozhat, például vesekárosító hatás, vagy tüdőkárosító hatás, illetve emellett pedig rákkeltő is. Ez is egy nagyon fontos dolog, és az összefüggést, amikor vizsgáltak ezek a kutatások, hogy ez miért is lehet. Ugye, amit így említettem is, hogy a szokványos növénytermesztés során, abban az esetben, hogyha a nehéz fémmel terhelt mondjuk a foszfátrágya, vagy a szennyvíziszap, amit kiutatnak, akkor fordulhat elő, hogy akkor ennek kapcsán föl tudja venni a növény ezt a nehéz fémet. Tekintve, hogy ennek használata tilos, az ökológiai gazdálkodásban így ezért nyilvánvaló ez a felállás így.
Nagyon sok olyan tanulmányt olvastam, illetve nagyon sok olyan cikket, amiben most már hozzák, hogy itthon és nemzetközi viszonylatban is egyre nagyobb területen folyik ökológiai gazdálkodás. Eljöhet az az idő, amikor mondjuk csak ökológiai gazdálkodás lesz a világon? Vagy ez elképzelhetetlen?
Ez nagyon sok mindenem múlik. Én úgy gondolom, hogy annak is nagyon örülnénk, hogyha ezek a célkitűzések, például a Nemzeti Cselekvési Terv az ökológiai gazdálkodás fejlesztésért kitűzte célul, hogy 2027-re eléri a 10%-ot a ökoterületek aránya, vagy például van egy ilyen európai nagy célkitűzés, hogy 25%-ra emelni Európában az ökoterületek arányát. Az az igazság, hogy nagyon sok oldalról kell lépést tenni, hogy ez így megvalósuljon. Én ezt a célkitűzést egy nagyon ambiciózus célkitűzésnek gondolom. Az, hogy 100%-ig, az úgy gondolom, hogy annyira sok a globális környezeti szennyező anyagnak a jelenléte, hogy az szerintem irreális.
Mennyire tudatosak egyébként a magyar vásárlók? És ezt annak tükrében is kérdezem, hogy ugye világviszonylatban látjuk, például a szelektív hulladékgyűjtés, hol, milyen mértékben valósul meg. És azért azt látjuk, hogy Magyarországnak még van még mit behozni. Ugyanígy azért ezt látjuk az ökológiai termesztést folytatóknál is. A vásárlói magatartás az milyen Magyarországon?
Pontosan most végzünk egy ilyen felmérést, amiben szeretnénk feltérképezni, hogy a magyarországi lakosoknak milyen a magatartása így a bioélelmiszerek kapcsán. Azt el lehet mondani, hogy egyre több az egészség és a környezet tudatos fogyasztó, szóval ez egy tendencia, ennek ugye több oka is van, akár például a COVID is ide sorolható, akár, ahogy említette, a szelektív hulladékgyűjtés is jóval erőrébb van, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Ez a folyóvizsgálat, amit említettem, ami az Önki honlapján is elérhető, pontosan választ fog majd erre adni, hogy hogyan áll így Magyarországon ez a helyzet. Végeztem egy nem reprezentatív fogyasztói felmérést 2022-ben, ahol pont azt vizsgáltam, hogy a válaszadók miként vélekednek a bioélelmiszereknek az egészségre gyakorolt hatásáról, a növényvédőszer maradványoknak a jelenlétéről így a termékekben, és azt láttam, azt állapítottam meg, hogy igen, nagyon sokan a legfontosabb tulajdonságának a bioélelmiszerekkel tekintve azt tartják, hogy kevesebb szennyezőanyagot tartalmaznak, hogy kedvezőbb a betartalmi összetételük, és nagyon fontosak ezek az egészséggel kapcsolatos, illetve táplálkozással kapcsolatos gondolatok, de ugyanúgy a környezeti előnyöket is fontosnak tartják, és ismerik is. De nyilván ez egy olyan kérdéskör, amit nagyon fontos ismertéteni, tehát én fontosnak tartom azt, hogy a bioélelmiszereknek a fogalmát, a jelöléssel kapcsolatos dolgokat megismerjék a lakosok, fontosnak tartom azt is, hogy így reális képet lássanak a bioélelmiszerek beltartalmát, illetően, hogy ne egy ilyen eltorzult kép legyen, hogy igen, ez 100%-ban mindenben, hanem egy reális képet, hogy igen, vannak olyan összetevők, amikben kiemelkednek ezek a termékek, és amik tulajdonképpen nagyon erősen a termesztési mód hatásából származik. És feltette a kérdést még a legelején, hogy ugye az egészséggel kapcsolatban mi a helyzet. Ugye akkor mondhatok erre választ, hogyha táplálkozási vizsgálatok is születtek ebből a témából, és azt kell látni, hogy viszonylag nagyon kevés ilyen klinikai hosszú távú vizsgálat született, viszont vannak olyan vizsgálatok, amelyek a növényvédőszer maradék tartalomnak való kitettséget vizsgálják, és azok tudományosan is megalapozottan, bizonyítottan megállapították, hogy a biotermék fogyasztással csökkenthető a növényvédőszer maradékoknak való kitettség. Ugye a növényvédőszer maradékok azok számos ilyen egészségügyi kockázattal rendelkeznek. Tehát ez egy nagyon egyértelmű érv. Emellett pedig rövidebb távú, illetve ilyen megfigyeléses vizsgálatok születtek, amelyek arról számoltak be, hogy például a bioélelmiszer fogyasztás az csökkentheti a meddőséget, az allergiás megbetegedéseket, a tüdőgyulladást, illetve egy ilyen non-Hodgkin limfoma nevű betegséget. Tehát ezek megfigyeléses vizsgálatok, és ezt a következtetést vonták le. Úgyhogy a legerősebb ilyen érv ez a növényvédőszer maradékoknak való kitettség. Ezt egyébként ilyen vizeletből kimutatható eredményekből nézték, hogy a vizeletben milyen mennyiségben vannak jelen ezek a növényvédőszer maradékoknak a bomlás termékei, és ott olyan egyértelműen kirajzolódott az, hogy amikor az ökoétrendet fogyasztották a résztvevők, akkor ez teljes mértékben lecsökkent. És amikor visszatértek a szokványos étrendhez, akkor ismét följebb ment ennek a koncentrációja, tehát ez egy nagyon fontos érv. Tehát amikor ugye a növényvédőszer maradék tartalomról beszéltünk, ott azért nagyon fontos látni, hogy azért markáns különbség van a két termelési rendszerben. Lehet, hogy van olyan, hogy átsodródás, de az azért nagyon nem mindegy, hogy most oda koncentráltan, bizonyos gyakorisággal rendszeresen ki van juttatva a növényvédőszer, és akkor ezeknek az egy része ugye csak a növénynek a felszínén, vagy a termésnek a felszínén van, de van olyan, ami felszívódik, és akkor nagyon nem mindegy, hogy ezt fogyasztjuk, vagy pedig egy olyan rendszerből származó terméket fogyasztunk, ahol nem is kerül sor a szintetikus kémiai növényvédőszernek a kijuttatására.
Egyébként azért is kérdeztem mindezt, mert például bemegyek egy áruházba, tehát nem kis termelőnek a boltjába, nem bemegyek egy áruházba, ott már lehet látni biotermékeket, lehet kapni nagyon régóta. És én most már azt látom, hogy nem drágább a biotermék a hagyományos előállítású zöldségnél vagy gyümölcsnél.
Igen, az elmúlt időszakban volt ez az általános infláció, és az élelmiszerek megnövekedtek, viszont a bioélelmiszereknek az ára nem követte ezt a dinamikus áremelkedést. És hát ez egy nagyszerű dolog ilyen szempontból, hogy akkor különbséges csökken. Nyugati országokban egyébként vannak olyan termékek, ahol tényleg már nincs is különbség a bio-nem biotermékek árai között. De nyilván, hogy ez a legnagyobb akadálya is annak, egyébként a fogyasztói felmérés pont ezt támasztotta alá, amiről beszéltem korábban, a saját kutatás, de más magyar, illetve nemzetközi kutatási eredmények is ezt támasztották alá, hogy ugye a legnagyobb akadály az az árérzékenység, és nyilván a most folyó fogyasztói felmérés kapcsán is kapunk majd egy képet, és az is egy feladat, hogy milyen stratégiákat lehet kidolgozni annak érdekében, hogy az árak azok csökkenjenek, milyen megoldások vannak erre. Például az is nagyon érdekes, hogy a közvetlen értékesítéssel is tehetünk egy lépést, hogy valamennyivel kedvezőbb áron jussunk a biotermékhez. Ugye ez jó a termelőnek is, jó a fogyasztónak is, hogy mondjuk felkeres személyesen egy biogazdaságot, nagyon sok lehetőség van, mert például ilyen dobozrendszeres kiszállítás folytán is hozzá lehet jutni, van kimondottan ilyen házhoz szállítás, vagy esetleg, hogyha hetenként elmegy egy biopiacra, és ott veszi meg az adott terméket, akkor vélhetően, hogy kedvező áron jut hozzá, és lássunk, még ez a hitelesség kérdése is helyre kerül, amikor az ember személyesen megismeri a termelőt. Vannak olyan gazdaságok egyébként, ahol el is lehet menni, megnézni a gazdaságot. Úgy gondolom, hogy ennek több útja, módja van, érdemes ezeket felkutatni.
És azt hiszem, hogy változni kell a vásárlóknak is abból a szempontból, hogy el kéne végre jutni oda agyban, hogy szezonálisan vásároljunk zöldségeket és gyümölcsöket, tehát amikor annak szezonja van. És ezt ugye nagyon sokszor elmondják tudósok, orvosok, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ugye a 21. században kinyílt a világ, tehát ma már télen is ehetünk málnát, epret, bármit, mert ugye Chiléből innen-onnan behozzák. Az más kérdés, hogy ezáltal mekkora lesz az ökológiai lábnyom, meg hogy ez hogyan hat a klímára, de hogy tényleg az embereknek ezt valahol el kellene fogadni, hogy olyan gyümölcsöket egyek mondjuk nyáron, amikor annak a szezonja van, vagy ősszel, amikor annak a szezonja van, és ez a zöldségekre is igaz, tehát hogy ne akarjak én dinnyét enni januárban.
Igen, ezt a gondolatot én is támogatom, és én is arra bátorítom a hallgatókat, hogy keressük a szezonális termékeket, ugyanis a szabadföldi termesztéskor a növény jellemzően természetes összetevőket élettani fejlődésének megfelelő ideig termeli, és ezért több egészségvédő anyagot, mint például antioxidáns hatású fitovegyületet is tud tartalmazni, és a vizsgálatok szerint kisebb a kockázata a szermaradványoknak is, illetve a nitrát felhalmozódásnak is a szabadföldi termesztésben. Egyébként van is olyan, hogy szezonális zöldséggyümölcs naptár, ahol így ki lehet keresni, hogy az adott hónapban melyek azok a zöldséggyümölcsök, amik éppen most itt Magyarországon megteremnek, és azt fogyasztani, ez egy nagyon jó elgondolás. Egyébként több biotermelő is követi azt, hogy szezonális kínálatot biztosít a fogyasztóknak, és ettől azért nem kell megijedni, mert például télen a savanyú káposztával is tudunk C-vitamint bevinni, a céklával fantasztikusan sok fitovegyületet tudunk elfogyasztani, és még ásványi anyagokat is, tehát hogy nagyon sok olyan lehetőség van, amivel így tényleg gyakorlatban meg tudjuk valósítani az egészséges táplálkozást.
Aki egyébként szeretne részt venni a kutatásokban, amelyről beszélt az ÖMK és az Agrár Közgazdasági Intézet, ugye indított egy új kutatást, a honlapjukon találhatják meg az érdeklődők a részleteket, illetve ha jól tudom, ott van is egy kérdőív, amit ki lehet tölteni.
Igen, az ÖMK honlapján található ez a kérdőív, de úgy tudom, hogy a közösségi médiában is meg lett osztva, tehát Instagramon, Facebookon, de elsősorban keressék az ÖMK honlapon ezt a kérdőívet. bioélelmiszerfogyasztói szokások felmérése ez a címe a kérdőívnek, és mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk. Itt elsősorban a kereskedelmi szempontokat vizsgáljuk a bioélelmiszerekkel kapcsolatban, tehát a beszerzési helyet, a vásárlási gyakoriságot, azt, hogy melyek a főbb motiváló tényezők, hogy miért választanak bioterméket az emberek, illetve miért nem választanak, hogy milyen árat gondolnak elfogadhatónak, tehát ilyesmi kérdésekre lehet választ adni, és nem csak a bioélelmiszert fogyasztóknak a véleményére vagyunk kíváncsiak, hanem akik nem vásárolnak bioterméket, az ő válaszaikat is várjuk. Nekik ennek a kérdőívnek a kitöltése jóval rövidebb, mindössze csak 4 percet vesz igénybe, de szeretnénk az ő véleményüket is tudni.